Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös reklámszakmai kreatívipari műsora. A mai műsorban két korábbi beszélgetést ismétlünk meg. Először Bodnár Bence szabadúszó kreatív igazgatóval beszélgetünk arról, milyenek a jó reklámok akkor, amikor figyelemgazdaságban élünk, és egy óriási tartalomcunami vesz minket körbe. A műsor második felében pedig Szigeti Péter média szakemberrel rögzített beszélgetésünket ismételjük meg. Ebben arról beszélünk Péterrel, hogy a médiatermékek, kiadványok, médiamárkák hitelesebbek-e az influencereknél. Tartsanak velünk most is!
Rebrief.
Bodnár Bence szabadúszó kreatív igazgatóval folytatjuk a Rebriefet. Köszöntünk!
Sziasztok, jó itt lenni!
Azért hívtuk el Bencét, mert indul az új év, és messziről jött embernek lehet, hogy nagyobb a látóköre, vagy lehet, hogy összekevertem most valami közmondást, sőt biztos, de ne ragadjunk itt le, mert amúgy is egy eléggé tág és általános bemelegítő kérdéssel indítanék. Szerinted az idei kampányok jobbak lesznek-e, mint a tavalyiak?
Jobbak kellenek, hogy legyenek. Ez a válasz erre a kérdésre. Soha nem volt még annyira fragmentált a figyelem, mint most, ezt nyilván mindenki folyamatosan elmondja, ez azért hangzik klisséként, mert igaz. És ilyen szempontból szerintem a klissékkel nincs semmi baj. Fel kell kötni a gatyát ahhoz, hogy el tudjuk érni a fogyasztót manapság jobban, mint eddig. Nem csak a figyelmünk megosztása az, ami, vagy megoszlása az, ami nagyon, nagyon nehezen koordinálható, de egyszerűen az arcunkban jövő üzenetek minden szempontból sokkolóan hatnak nagyon gyakran ránk, akármikor megnyitunk bármilyen jelölő képernyőt, amilyen információ jön felénk, azok szinte húsba vágóan meghatározóak tudnak lenni az életünket illetően. Ilyen klímában szerintem még nehezebb megfelelő kampányokat csinálni, úgyhogy vissza kell mennünk az alapokhoz, és meg kell nézni azt, hogy mi az, ami mozgatja az embereket, és mi az, ami az érzelmükre tud hatni. Szerintem erről később majd talán beszélünk tematika szinten. Én úgy gondolom, hogy erre kell mennünk továbbra is, és egyre jobban a platformokat egyre jobban megértve kell kommunikálnunk ebben az életben.
Vissza fogunk menni ezekhez az alapokhoz, mert ez eléggé ígéretesen hangzott, hogy mit tekintesz te alapoknak, de még nagyon gyorsan fussunk át az évnyitó részén a beszélgetésnek. A reklámszakmában mindig vannak trendek, divatok, olyan mechanizmusok, amik éppen népszerűek. Neked most mik a buzzwordok, mi az, amire te figyelsz? Nem biztos, hogy csinálod, de így rajta tartod a szemedet.
Buzzwordok érdekes módon, ha már a szó direktjéről, tehát maguk a szavak meg kifejezések szerintem egyre inkább vesznek el az éterben, és hogy a vizualitás fontossága az, amit én látok, mint egy ilyen overarching trend, hogyha ezt lehet mondani. Tehát olyan márkák, amelyek korábban nem törtek azzal, hogy esztétikailag érdekesek, izgalmasak, vagy valamilyen szinten ilyen birtokolható vizuális világot építsenek ki, azok is, vagy azok számra is manapság már fontos, hogy legalább valahogy kinézzenek. És szerintem ez azért van egyszerűen, mert nagyon sokan mondjuk, lehet, hogy ez praktikum szempontból hang nélkül fogyasztják a tartalmakat a telefonjukon. Nagyon fontos az, hogy mondjuk mi az első 3 másodpercben elhangzó, vagy éppen vizuálisan beütő dolog. Most a legújabb ilyen trend, és mondom, lehet, hogy sokat fogunk TikTokról beszélni, vagy a short form tartom platformokról, de hogy ez a kamerába bevillanó kéz, konkrétan itt kezdi a legtöbb ember a saját ilyen, ugye ez a talking head formátum dolgait, valahogy szó szerint szinte megpróbálja berántani a képernyőbe a nézőket.
De közben ez lehet, hogy egy nagyon amatőr gesztus, mert ugye kb. Az, amikor még így elindítottam a kamerát, és nem vágtam el úgy, hogy még a visszahúzó kezem kimaradjon az anyagból. Tehát, hogy ebben az az érdekes nekem, hogy régen az amatőr megoldásnak, az amatőr vizualitásnak, a puritánságnak volt egy ilyen romantikája, ami egy márkáról, vagy legalábbis az alkotóról azt mondta el, hogy közületek való vagyok, nem vagyok egy ilyen túlprofi valaki, aki megszűri magát, hanem egy őszinte valaki vagyok, és most, mintha ennek az amatőr hangulatnak a plebejussága, vagy romantikája, ez teljesen elveszett volna, és mindenki veszettő profi akar lenni.
Ez szerintem egy nagyon jó meglátás. Ez nagyban függ, azt gondolom, attól, hogy milyen a kreátor vagy a márka érettség az adott platformon. Tehát van nagyon sok olyan márka, amelyeknek manapság még ez az amatőrnek kinéző dolgok jól működnek, sőt, én azt vettem észre, hogy egyébként egy Nike Adidas szintű, nagyon komoly produkciós költsége rendelkező kampányokat gyártó cégek és márkák is nagyon gyakran olyan amatőröket, megszégyenlő megoldásokkal próbálkoznak, különösen azért, mert bizonyos platformokon bizonyos dolgok működnek, és bizonyos dolgok nem működnek. És szerintem ez a platform specifikus gondolkodás az, amiben nem csak a magyar ügynökség, de ugye a globális szakma jobban kéne, hogy tudjon fejlődni.
Konkrétan nem... mire gondolsz? Mi az, amelyik az a platform szerinted, amelyik így jól befogadja ezt az ilyen amatőrebb, spontánabb, őszintébb hangulatot, és melyik az a platform, amitől ezt idegennek érzed? Nyilván a klasszikus tévéreklámok ott például az amatőrségnek sok helye nincsen.
Tehát mobilon kívüli dolgok szerintem, de érdekes módon egyébként, amikor a TikToknál volt szerencsém 9 hónapot eltölteni 2023 évvégén, meg 24 évelején, akkor néztünk olyan statisztikákat, hogy melyek azok a tévéreklámok, amelyek a legjobban teljesnek, meg kíváncsiak voltunk arra, hogy mik az alapvető szórakoztatásnak a gyökerei, és azok a spotok, amelyek TikTokra voltak gyártva, de tévében is lementek, outperformálták az összes tévéspotot, az összeset.
Ez érdekes. Nyilván az a friss hangulat, vagy a TikTok trendisége az így átragadt, és működött a tévés felületeken is?
Én azt gondolom, hogy nyilván függ attól, hogy mit fogyasztanak az emberek a tévében, de az agyunk nem különböztet meg storytelling mechanizmust, attól függ, hogy hol fogyasztjuk a tartalmat. Hát csak azért, mert telefonon nézzük állóképben a kedvenc influencerünknek a legutóbbi bevásárlókörútja után, hogy felpróbálgatja ruháit, meg az, hogyha ugyanezt látnánk a tévében, ugyanúgy be tudjuk fogadni az információt, meg a narratívát, azt már megszoktuk, attól függ, hogy nem azon a platformon látjuk, hanem egy nagyobb képernyőn, mondjuk horizontális szemszögből. Tehát az agyunk nem feltétlenül változtat ezen, úgy gondolom. Az embereket továbbra is a történetek érdeklik, és ebben mindenki csak arra törekedett, hogy jobb és jobb legyen. Azzal együtt, hogy manapság nem elég egy megkapó sztorit eladni, vagy legyártani, nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy maga az algoritmus hogy működik, és itt jön be szerintem a trükkössége a kortárs, vagy a modern kommunikációnak, hogy ezek a platformok néha évente át vannak programozva az alapján, hogy kronológikus sorrendben kapjuk-e meg a tartalmat, vagy a korábbi fogyasztási, meg nézői szokásunk alapján van kiválasztva az a tartalom, amik elénk van tárolva. Ez nagyon gyakran, mint ilyen kristálygömb jelleggel szinte lehetetlen megmondani, és ezért van az, hogy az AB testing, illetve a folyamatos hookgyártással induló különböző tartalmak, azok manapság nagyon-nagyon fontosak arra, hogy élőben tudjuk leteszteni azt, hogy mi működik és mi nem. Hát nagyon sokszor igazából van egy megérzés, meg egy adathalmaz, ami alapján dolgozunk, de lehet, hogy az adathalmaz 2 hónappal később már nem lesz aktuális, mert maga az algoritmus lett teljesen átalakítva.
Akkor jó is, most kanyarodjunk oda, amit ígértél, hogy az alapok azokról érdemes megint csak beszélni. Egyet már említettél, a storytellinget, és ezt egyébként sokszor látjuk azt, hogy egy olyan tartalom, aminek van eleje, közepe, vége, főszereplője, egy feszültségben nem hiszem feloldódik, ezek működnek a legjobban, sokkal jobban, mint az mindenféle ilyen montázsos megoldások. Mm. Milyen alapokra gondoltál még, amit így érdemes megemlíteni ebben a kevés percben, ami még hátra van nekünk?
Én azt gondolom, és talán erről korábban már beszéltünk, hogy maga az érzelmekre való hatás igazából szinte teljesen mindegy, hogy mi a módja ennek, az lehet egy olyan zene kiválasztás, amiről tudjuk, hogy mindenképpen megsiratja, megneveteti, elkárpáztatja az embereket. Elképzelhető, hogy ez egy olyan karakterbehozatala, akikkel kapcsolatban az embereknek valamilyen jellegű kapcsolódási pontjuk van, és ugye ez egy relatíve trend, hogy mondjuk láttam egy új Super Bowl teaserben, látom Ben Stiller éppen táncos, egy olyan karaktert hoz elő, aki annó szerintem a 2010-es évek közepén, vagy 2010-es évek elején játszódó karakter egy ilyen fitness instruktor esetében. Már nem nulláról kezdjük az érzelmek kialakítását, hanem már megvan az emberek fejében egy karakter, és az mondjuk, hogy ezzel kapcsolatban milyen jellegű érzelmeik vannak, és akkor innen tudjuk felépíteni ezt az üzenetet, amikor már az emberek figyelnek, amit mondani szeretném márka szinten. Szerintem a kulcs az, hogy ne felejtsük el azt, hogy az emberek érzelmére kell hatnunk, mert csak akkor fogunk tudni átadni bármilyen jellegű üzenetet, hogyha már figyelnek ránk, és ezt pedig az érzelmeken keresztül úgy gondolom tudjuk a leginkább elérni.
Nekem ez ebben egy picit az ellentmondás, hogy ezt sokszor lehet hallani az érzelmeket is, meg azt, hogy például ezt a humorral, szórakoztatással lehet nagyon-nagyon jól megpiszkálni. Kicsit azt érzem, hogy ez a márkáknak szórakoztatniuk kell, ez egy ilyen nagyon-nagyon általános mantra lett. Ugyanakkor, hogyha mindenki ugyanazt csinálja, akkor azzal beállunk a zajcsinálóknak a sorába, vagy kockáztatjuk azt, hogy beállunk a zajcsinálók sorába. Hogyan érdemes akkor gondolkodnunk, ha még mindig azt gondoljuk, hogy lehet valami értéket is csinálni ebben a tartalomcunamiban? Mi lehet akkor a kiinduló pont?
Én úgy érzem, hogy ez még egy saját szemszögű számra, az értékteremtés minden nagyon fontos volt. Én anno, amikor itthon dolgoztam, megpróbálom egyébként a legtöbb külföldön legyártott és kitalált kampányomban, és ezt bele valamilyen szinten belehozni az értékteremtést. Ez vagy azzal, hogy olyan típusú emberekkel dolgozom, amelyeknek mondjuk nem lehetne lehetőség ilyen mértékű kampányokon dolgozni, vagy olyan szakembereket próbálok behozni, amelyek egyébként mondjuk nem dolgoztak ilyen típusú szegmensben, mondjuk olyan fotósok egyébként mondjuk nem reklámos fotós, de ez egy másik téma. Visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem el kell gondolkozni az, hogy mi a szórakoztatás. Mert nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy szórakoztatás az nevettetés.
Igen.
De ez nem feltétlenül így van. Szórakoztatás az, amikor te, nem tudom, NBA playoff van, és összeraksz egy olyan 25 perces highlight reelt, ami elmondja a narratíváját mondjuk az első fordulónak, ami benne van az összes ups and downs, benne van minden érzelem, ami mondjuk az adott playoff kör első fordulójában benne van. Ez is ugye egy teaser, teaseri a következő fordulót, és arra próbálja az embereket ösztökélni, hogy nézze a következő fordulóját az NBA playoffnak. Az nem csak nevetett, hanem igazából az érzelmekkel játszik. Amikor megnézzük, hogy mondjuk hogy vászák meg free solo-ban a Taipei 101-t, az is igazából nevettet, hanem egy olyan jellegű érzelmekre hat, hogy hú, ez a srác már megcsinálta egyszer ugye az El Capitánot, vajon sikerül-e megint, vagy leesik, és élőben látjuk majd azt, hogy a halálába zuhan. Ez is valamilyen szinten szórakoztatás, nem felül nevettetés. Tehát szerintem a márkáknak, vagy a márkákkal dolgozó ügynökségeknek kicsit kreatívabban kell ránézni arra, hogy mi a szórakoztatás maga, és mi az, amelyeként valóban illik a márka személyiségéhez, stílusához, értékeihez.
Rebrief.
Folytatódik a Rebrief. Egy korábbi beszélgetést ismételünk. Vendégünk Szigeti Péter média szakember, akivel arról beszélgetünk, hogy az influencereknél hitelesebbek-e a kiadványok, médiamárkák, a jól ismert kedvenc címeink.
Megérkezett hozzánk Szigeti Péter, ha csak virtuálisan is. Péter média szakember, a 24.hu volt főszerkesztője, a Ringé volt innovációs vezetője, és a médiamárkák helyzetéről és szerepéről szeretnék veled beszélgetni. Üdvözlünk a Rebriefben.
Szia Bence, jó napot kívánok, üdvözlöm a közönségünk.
Megérkezett a Vark nevezetű elemzőcég előrejelzése a 2026-os médiapiacról. Globálisan legalább növekedést prognosztizál a 2026-os évre ez az elemzőcég, de a másik nagy megállapítás az úgynevezett hagyományos médiatervezés végére vonatkozó jóslások. Ezeket a jóslásokat, átalakulásokat te azért már elég régóta nézed, hogy a különböző kiadók oldaláról, meg a kiadói márkák oldaláról. Szerinted a kereskedelmi márkák leszoknak arról, hogy kifejezetten különböző kiadványokat megkeresve vásároljanak reklámhelyeket? Igaz ez a hagyományos médiatervezés halála vége, szerinted?
Anélkül, hogy kétségbe vonnám bármely kutatócégnek, és bármely kutatócég bármely jelentésének a valóságtartalmát, vagy a szakmaiságát, szerintem az azért fontos, hogy amikor egy ilyen, ugye mindannyian a figyelemgazdaságban dolgozunk, amikor el akarunk adni valamit, ők speciál egy jelentés, vagy az, hogy arról lefélnek, akkor érdemes nagyon hangzatos kifejezéseket használni, és ezek mindig baromi jó hangzanak, hogy egy új korszak, meg valaminek a vége, meg valami elmúlik ezt a típusú átalakulást. Tehát igen, természetesen ez egy trend, hogy megyünk abba az irányba, hogy a különböző influencereknek, kreatoroknak, tehát a nem klasszikus értelemben vett média már, tehát az ők szerepük fölértékedik, szemben a klasszikus értelemben vett médiamárkákkal, és mindenki olyan klasszikus kiadóval, vagy médiacéggel, ami ilyeneket állít elő. De azért az, hogy ezek végleg elveszítenék, ez utóbbiak végleg elveszítenék a jelentőségüket, az szerintem távol áll a valóságtól. Való igaz, hogy már egy jó ideje megyünk el abba az irányba, hogy itt van valamiféle átrendeződés, de én nem gondolnám azt, hogy pont a 2026-os év lenne az, amikor végleg megpecsételődik ezeknek a cégeknek a sorsa. Én szerintem valamikor a 2000-es évek első felében, de még a 2000 és 2010 közötti években voltam, talán először olyan szakmai konferencián elhangzottak ilyen típusú jóslatok, szóval hogy én azt gondolom erről, hogy itt trendeket látunk, de azért nem eszik olyan forrónak eset.
A kreatorokra, a influencerekre is visszatérünk, de most első körben arra lennék kíváncsi, hogy ugye van az a médiavásárlási trend, hogy reklám helyett a mindenféle online hirdetéskezelők, programmatik rendszerek és hasonló algoritmikus varázslások révén a márkák már nem úgy vásárolnak, hogy egy konkrét kiadónál vesznek meg egy felületet, hanem azt mondják, hogy az én vásárlóimat ez és ez a téma érdekli, és akkor érdeklődés alapon helyezik el ezek az algoritmikus rendszerek önállóan a reklámokat kvázi erről az oldalról nézve random helyeken. Ezzel szemben érdemes-e küzdeni egy kiadónak, hogy a márkák ne vásároljanak így helyet, illetve mit tud tenni egy kiadó, hogyha azt szeretné, hogy ne a programmatik rendszeren keresztül érkezzen hozzá hirdetés, hanem márkákkal közvetlenül együtt dolgozzon.
Hát többféle dolgot tud tenni, ez egy létező jelenség természetesen. Én erre előhúzom az egyik kedvenc témámat, hogy hát bizony az online médiacégek és kiadók azt tudják ezzel szemben elsősorban csinálni, hogy megpróbálják diverzifikálni a bevételi csatornáikat, és bizony látszik is, ezzel párhuzamosan egy létező trend a világban, hogy egyre több helyen, egyre több szereplő elkezdett visszatérni ahhoz a modellhez, ahol megpróbálja kitalálni azt, hogy hogyan lehet az olvasói felhasználói oldalról bevételeket szerezni, tehát hogy máshonnét jövő bevételekkel is próbálja hogy mondjam, feltölteni a pénztárat, és az egyik helyen elveszett bevételeket pótolni máshonnét, ez az egyik típusú válasz.
Ez azt jelenti, hogy lesz, magyarul leáll, vagy kevesebb hangsúlyt fektet a reklámokra, és helyette inkább előfizetési rendszereket, fizetős cikkeket talál ki.
Így van, illetve talán a saját felületeire se feltétlenül engedi, vagy kevésbé engedi be például az említett programmatik rendszereket, és mondjuk azokon a felületeken, ahol egyébként önáll a programmatik megoldások futnának, ott például a saját prémium tartalmait, vagy előfizetési rendszereit hirdeti, és akkor így egyesülsz ki. Ezt nem azt mondom, hogy teljesen lemondanak a hirdetési bevételekről, csak hogy bizonyos helyeket beáldoznak, bizonyos típusú bevételekről lemondanak, és cserébe más bevételeket terveznek. Ez az egyik féle lehetőség. A másik féle lehetőség, hogy a hirdetőknek kifejezetten olyan típusú értéknövelt megoldásokat kínálnak, ahol mondjuk egyedileg tudnak megjelenni, szponzorációs lehetőségeket kínálnak, tehát sokkal értékesebb, a hirdető szempontjából értékesebb megoldási lehetőségeket kínálnak a saját tartalmaik környezetében, és talán egy kicsit háttérbe szorítják hogy mondjam, az ilyen apróbb, sűrű fillért jelentő programatik megoldásokat. Nagyjából szerintem ez a két út van.
Kicsit elérkeztünk a médiamárkák szerepéhez, különösen ott, amikor ugye arról beszéltél, hogy próbálják a jobbfajta médiamárkák rávenni az olvasóikat arra, hogy kezdjenek el bizonyos tartalmakért, vagy akár az egészért fizetni. Igazából nekem bennem az az érdekes, hogy közben meg a social felületek miatt az emberek elmozdulnak abba az irányba, hogy személyiségeket, hírességeket, kreátorokat, videósokat, mondjuk ki influencereket követnek, onnan szereznek információt, és így emellett az ilyen klasszikus médiamárkák úgy háttérbe szorulnak. Ebben az egész kreátor gazdaságban, meg kreátor fókuszú tartalomfogyasztásban hol lehet a médiamárkák szerepe? Ők mivel tudják azt mondani, hogy én több vagyok egy influencernél, vagy több vagyok egy videósnál így a fogyasztó? Hát, hogy értem, hogy a kérdés ez egy kicsit ilyen, nem mertük volna ezt a kérdést feltenni 10 évvel ezelőtt, de most igazából annak alapján, hogy az emberek hogyan olvasnak, szereznek információkat, azt érzem, hogy ez egy...
Szerintem ez egy tök jogos kérdés, és valójában arról van szó, hogy itt egymás mellett futó. Tehát nem az van, hogy van egy trend, aztán jön egy másik trend, aztán jön egy... Tehát lehetnek dolgok egymás mellett egyszerre is igazak. Tehát igen, van, történik az természetesen a világban, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak a influencerek, kreátorok, az egy a személyek köré kötött tartalomgyártók. Igen, van, mert az is része az igazságnak, hogy a fiatalabb generációk, például az E-generációs tartalomfogyasztók környékében valószínűleg a korábbinál sokkal-sokkal nagyobb szerepe van ezeknek a típusú, tehát ők már itt lépnek be a médiafogyasztásba, és ezekkel ismerkednek meg először, és kevésbé ismerkednek meg a klasszikus média cégekkel. Ugyanakkor közben az is igaz, hogy azért a médiavállalatok és a médiamárkák tulajdonosai, azok, hogy mondjam, ráébredtek, fölismerték ezt a trendet, és próbálnak tenni az ellen, hogy tőlük elvándoroljon a közönség, és akkor erre többféle típusú megoldás van. Van az a típusú kísérletezés, amikor a médiamárkák, ezek a médiamárkák, ezek valamilyen módon megpróbálnak magukkal elterelni különböző típusú influencereket, kreátorokat, nem tudom.
Kvázi házon belüli hírességeket nevelgetnek.
Hát vagy nevelgetnek ki, vagy leigazolnak őket, és akkor a saját istálójukba terelik őket, illetve...
De ez nem olyan, mint hogy egy picit a saját márkájuk alatt vágnák a fát?
Nem feltétlenül, mert szerintem, hát ez, szerintem ez olyan, mint, tehát ezt lehet úgy is tekinteni, mint hogy egy klasszikus újságnál is épül az újság márkája, de mellette vannak jól ismert újságírók, publicisták, akik meg önálló márkaként is működnek, tehát szerintem ez a kettő bizonyos esetekben, meg bizonyos célcsoportoknál, meg bizonyos tartalomtípusoknál összeegyeztethető, és akkor emellett még szerintem van egy harmadik út is, ami pedig azt mondja, hogy megpróbálja elmagyarázni a közönségnek, a saját közönségének, hogy az ő tartalmai, tehát hogy ő, mint média márka, miben tud értékesebb, megbízhatóbb, hasznosabb lenni a média fogyasztók számára, mint mondjuk egy influencer. És akkor, hogy miben tudhat az lenni, miben más egy influencer, meg mondjuk egy újság, egyszerűsítsük le a média márkán. Nyilván sok mindenben, de azért egy influencer bármilyen szorgalmas, bármilyen sok tartalmat is állít elő, valószínűleg bizonyos típusú feladatokat, tehát a vélemény típusú tartalmakban bizonyára tudnak versenyképesek lenni klasszikus médiacégekkel, de csomó egyéb olyan újságírói műfaj van, vagy médiatartalom műfaj van, amiben viszont valószínűleg egy nagyobb szervezet, egy struktúráltabb szervezet, akár egy nagyobb erőforrásra rendelkező szervezet sikeresebb tud lenni. És valószínűleg a médiacégeknek az egy nagy feladat, meg dilemma most, hogy ha egyébként hasonló eszköz, sokszor hasonló formai, meg vizuális, meg történetmesélési narratív eszközöket használva, mint amit az influencerek elterjesztettek, az ő saját hagyományos értékeiket próbálják ebbe a világba bevonni, és ebben nagyon sokféle kísérletet látunk, és rengeteg olyan típusú a klasszikus média modellre hasonlító módon fölépülő, de mégis az új disztribúciós csatornákon terjedő média kísérlet van. Mondok példát, mondjuk például a Refresher nevű márka, ami ugye szlovák piacról érkezett márka volt, és már a magyar piacon is jelen van, és a Centrál Média csoport üzemelteti és tulajdonolja Magyarországon. Ugye az az érdekes a Refresherben, úgy épülnek föl formálek, bemész oda, akkor olyan, mintha egy szerkesztőség lenne, klasszikus értelemben, de valójában kifejezetten és szándékuk szerint közösségi médiás, különböző közösségi médiás csatornákra gyártják a tartalmakat, és a szó klasszikus értelmében vett újságot csak minimális mértékben készítenek, és sokkal inkább egy ilyen közösségi médiás csatornaként tekintenek magukra, és van még számos egyéb hasonló példa. Tehát ilyesféle válaszokat tudok, és szerintem nincs egy végső válasz, hanem kísérletezés van.
Köszönjük a figyelmet, ez volt a Rebrief. Egy hét múlva ismét találkozunk.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.